Az Inforádió jogi magazinját hallják, munkatársam Kálló Izabella nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A jog szigorúan szabályozza, hogyan köthetnek szerződéseket a fogyatékkal élők. A részletekről Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét kérdeztem.
Melyek az okiratkészítés szabályai fogyatékkal élők esetében? Szeretném a legegyszerűbb esetnél kezdeni, amikor átmeneti fogyatékunk van, szemünkbe ment, valami eltört a kezünk. Ez el fog múlni, ha szerencsénk van. De nem tudunk szerződni, mert nem látjuk, nem tudunk aláírni.
Kezdeném ott, hogy mi van akkor, hogyha valakit egy olyan baleset ér, hogy aláírásra képtelen állapotba kerül. Ez alatt megkülönböztetném az aláírásra képtelent a szellemi állapot, amiatt, mert mondjuk kómában van, vagy mesterséges altatásban. Ilyenkor csak gyámhatóság közreműködésével tudnak aláírni a nevében, és nem tudnak mindenféle okiratot aláírni, mert például egy végrendeletet csak személyesen lehet megtenni.
Mert ugye az akaratot valamilyen módon ki kell fejezni.
Így van, és az a legszemélyesebb akarat nyilvánítás a végrendelet. Abban az esetben, hogyha eltört egy motorbalesetben, ki van feszítve, mindene be van gipszelve, ilyen esetben csak közokiratban tud az illető rendelkezni bármiről, mert tud nyilatkozni. Tehát hadd említsem meg, hogy én készítettem már végrendeletet olyan személynek, aki kicsi gyerekkora óta vastüdővel élt, de szellemileg teljesen friss volt, de aláírni nem tudott, hiszen a keze is benne volt ebben a vastüdőben. Ő tartósan volt ilyen helyzetben, de mondom, lehet valaki azért, mert 8 részre tört mind a két alkarcsontja.
Megállhatunk itt egy pillanatra? Miért nem lehet két tanúval az ágyban kifeszítve végrendeletet írnom?
Ez egy biztonsági kérdés, mert az aláírást megköveteli a végrendeletnél a magyar jog, pont azért, hogy a személyességét bizonyítsa annak az iratnak.
Olyan áttétel nincs, hogy az aláírásom azért nincs rajta, és a két tanú igazolja, hogy mert be volt gipszelve mind a két keze. Ehhez kell egy olyan hiteles ember.
Ehhez kell egy fokozott biztonság, és akkor ilyenkor a közjegyző pótolhatja az aláírásra képtelen személynek az aláírását. De hozzáteszem, hogy a közjegyző jogirat, amihez egyébként nem kellenek tanúk, ebben az esetben szükségesek a tanúk. Ilyenkor a közjegyző jogirathoz is kell ügyleti tanú. Pont azért, mert egy fokozott biztonságot ír elő a magyar jog. Na most a vakoknál, vagy gyengéllátóknál, és ez lehet, ez a gyengéllátás pont az, hogy valami belement a szemembe. Hát én meg fogok gyógyulni, 2 hónap múlva már szabad szemmel nézem a madárvonulást. Ilyen esetben ugyanaz az eljárás, hogyha én emiatt nem tudok aláírni, akkor szükségem van közjegyzőre, de hogyha alá tudok írni, akkor is. Azért, mert a közjegyző eljárásának 2 lényegi pontja van. Az egyik az, hogy megállapítja a felek személyazonosságát, másrészt az okirat felolvasásával, amire a feleknek nyilatkozniuk kell, az akarattal való teljes megfelelést állapítja meg, és ez 2 tanúsítás. Azt tanúsítom, hogy felolvastam, és az ügyfél azt mondta, hogy ez mindenben megfelel az akaratomnak.
Felolvas mondjuk, ha valaki ír egy 97 oldalas végrendeletet, akkor a közjegyző beül, felolvassa mind a 97 oldalt?
Én nem nagyon tud elhagyni belőle. Tehát azt meg lehet csinálni, hogy technikai szüneteket tartanak. Meg lehet csinálni, hogy hiszen közben enni kell, az embernek vannak egyéb szükségletei. Meg lehet csinálni, hogy eljutottunk a 45. oldalig a mai napon, és folytatjuk másnap a 46. oldaltól. Öngyilkos az a közjegyző, aki ezt nem csinálja meg, mert az állásával játszik. Egyrészt a végrendelet érvénytelen lesz, másrészt, hogyha beleírja, hogy felolvastam és nem olvastam fel, az bűncselekmény.
Milyen bűncselekmény?
Hamis állítás van egy közokiratban, amit hivatásszerűen, tehát a hivatásának a gyakorlása közben tett bele a közjegyző, pont olyan, mint egy hamis dátum lenne benne. Nálam egy adásvételinél nem adják előttem át a pénzt. Akkor nem írhatom be, hogy előttem történt meg a vételár kifizetése.
És ez ráadásul súlyosabb ügy, mert hogy a közjegyző munkakörébe.
Így van, tehát a közjegyző
is
az okiratába mindent beleírhat, ami megtörtént előtte, de semmit nem írhat bele, ami nem történt meg.
Jó, ezek az egyszerűbb esetek, amikor átmeneti fogyatékkal él az ember. Mi van abban a helyzetben, amikor ezek tartós fogyatékkal élő.
A siketeknél és a siketnémáknál ott a Sinosz kezdeményezésére kivették azt a véleményem szerint biztonságot adó kötelezettséget, hogy közjegyzői okiratba kellett foglalni, a közjegyzőnek átolvasásra át kellett adnia az okiratot, ugye, mert nem hallja, vagy jeltolmács közreműködését kellett igénybe venni, nem jelenleg aláírás hitelesítéssel is el lehet járni. Ennek azért megvolt a maga nagyon logikus oka, és a Kósa Ádámmal, aki a Fidesz Európa Parlamenti képviselője, végigbeszéltük, hogy ezek az emberek sokszor nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, nem tudják a jeltolmácsot megfizetni, jogaik érvényesítésétől meg vannak fosztva, és mivel ők az érintettek, ők dönthettek a kisebb biztonság mellett. Van egy másik kategória, ahol a belátási képesség tartósan csökkent, vagy az életkora miatt még nem nevezzük teljesen cselekvőképesnek az ügyfelet. Ezek a korlátozottan cselekvőképesek 14 és 18 év között, vagy azok, akiknél a bíróság e fölötti életkorban megállapította a belátási képességnek a hiányát, de nem a teljes hiányát. Ők végrendelkezhetnek, bármilyen nyilatkozatot megtehetnek, de közokirati formában.
Hogyan állapítja meg, ha meg kell állapítani a közjegyzőnek, hogy egy korlátozottan cselekvőképes ügyfél az vajon megértette-e az okiratban foglalt tartalmat?
Hát egyrészt sokkal didaktikusabban történik a felolvasás, másrészt visszakérdezéssel, tehát egy kicsit, mintha egy iskolában lennénk, nyilván úgy, hogy azért ez az ügyfelet ne sértse, de ezek az ügyfelek általában megértik, hogy ez az ő biztonságukat szolgálja. Tehát sokkal többet mernek kérdezni, és sokkal többször félbeszakítják a felolvasást, pont azért, mert bizonytalanabbak a világban, és sokkal inkább szükségük van arra a vezető és segítő kézre, amit a közjegyző jelent, az adott esetben, amikor az okiratot elkészíti, amiben ők is érintettek.
Ilyenkor adott esetben akár példákkal is elmagyarázza, hogy mi a különbség a bérlet, a tulajdon, a használat.
Akár rajzol is a közjegyző. Tehát, hogyha mondjuk egy haszonélvezetet kell megértetni, akkor kezdjük ott, hogy mi a tulajdon, milyen elemei vannak. Ezek közül az egyik a haszonélvezet. Mik tartoznak ez, mi nem, és végigbeszéljük a haszonélvezetet. Tehát azt tudni kell, hogy egy ilyen okirat az mondjuk kétszer-háromszor annyi időt igényel, mint hogyha csak egyszerűen fel kell olvasni az okiratot.
Mi a helyzet azokkal, akik teljesen cselekvőképtelenek?
A teljesen cselekvőképteleneknél, hogyha kiskorúakról van szó, akkor, és nincs érdekellentét, ezt hangsúlyozom, ott az együttélő szülők esetén a két szülő az, aki képviseli a kiskorúakat. Nem élnek együtt a szülők, akkor az a szülő, akinek a felügyelete alatt vannak a gyerekek. És az érdekellentét ott jöhet be, a szülők vettek egy ingatlant, a kiskorú gyerek a tulajdonos, ők haszonélvezők csak, és ezt az ingatlant akarják biztosítékul felajánlani egy hitelfelvételnél, hogy a jelzálogjogot erre alapítsák. Hozzáteszem, nem lehet. Mert ahol nem szerez jogot a kiskorú, ott őt nem lehet megterhelni, illetve a tulajdonában lévő ingatlant. Ezért beszélek le mindenkit arról, hogy a kiskorú gyerek nevére írasson bármilyen ingatlant. De lehet olyan, hogy a gyerek is hitelfelvevő. Ebben az esetben a gyereket ők nem tudják képviselni, hanem a gyámhatóság egy ügygondnokot rendel ki a részére, és ez az ügygondnok, ennek díja van, tesz nyilatkozatot, hogy hozzájárul a kölcsönszerződéshez, illetve az állogszerződés aláírásához. És hát van az az eset, amikor valaki sajnos annyira beteg, vagy egy olyan fejlődése, hogy sosem lesz teljesen cselekvőképes, hanem mindig cselekvőképtelen marad, tehát még korlátozottan cselekvőképes sem lesz. Ilyen esetben, hogyha nagykorúról van szó, akkor a részére kijelölt gondnok az, aki eljár helyette és nevében. Vannak esetek, amikből olyan ügyletek, amikből ők teljesen ki vannak zárva, ezek általában a végintézkedés jellegű ügyletek. És az új PTK, az öröklési szerződéseknél, pont ezt felismerve, lehetővé teszi az öröklési szerződésnek egy olyan formáját, és itt megint egy új fogalommal kell megismerkednünk, amit úgy neveznek, hogy utóörökös rendelés. Ma arra van lehetőség, hogy én egy végintézkedésben örököst rendeljek magamnak. Azt nem tehetem meg, hogy a cselekvőképtelen gyermekemnek örököst rendeljek. Az új PTK szerint azonban lehetőség lesz arra, hogy a betegsége miatt cselekvőképtelen gyermekem javára úgy rendeljek utóörökös, hogy megkötök egy öröklési szerződést egy harmadik személlyel. Ő eltartja, gondozza, ápolja a gyermekemet. A halálom után mindent a gyermekem örököl, aki miután cselekvőképtelen, nem tud rendelkezni, és az ő halála után az ő örököse nem az állam lesz, vagy az unokatestvérei, hanem az az eltartó örökös, akivel még én kötöttem szerződés.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Műsorunkat a www.inforadio.hu oldalon is meghallgathatják. Javaslataikat a paragrafus@inforadio.hu címre várjuk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.